Kedves gyülekezet, ha a Bibliánkat megnyitjuk és az evangéliumokat fellapozzuk, akkor az igében azzal találkozunk, hogy Isten sokszor kérdez. Már a legelső esetben, a bűneset után is egy kérdéssel kereste meg az embert, kérdéssel szólította meg, hogy Ádám, hol vagy, ugye? És az evangéliumokat fellapozva, az igében azzal találkozunk, hogy Jézus is gyakran kérdezett. Sokszor kérdést tett fel. Hát nyilván nem azért, mintha valami tájékoztatásra lett volna szüksége, hanem vajon milyen okai is voltak ennek. Tehát gyakran élt a kérdezés eszközével, lehetőségével, és vajon milyen okai is voltak ennek. Ha úgy elgondolkodunk, és eszünkbe jut néhány ilyen kérdése, elég sokat tudnánk felsorolni, például az igében hogy van megírva, mint olvasod, ugye? Vagy volt, amikor csak úgy felsóhajtott fájdalmasan, és azt mondta, hogy miért vagytok olyan kicsinyhitűek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Nyilván ez nem egy olyan kérdés volt, amire választ várt volna. Vagy János keresztsége honnan volt, mennyből-e vagy emberektől? Ezek néhány kérdés a sok közül, és gondolkodjunk, hogy vajon milyen oka volt az arra, hogy ő kérdezett. Ő tett fel kérdést a tanítványoknak, vagy ritkább esetben a tömegnek, de inkább a tanítványoknak. Hát azt mondhatjuk, hogy elsődlegesen gondolkodtatni akart. Ez is mutatja azt, hogy az volt a szándéka, a terve, hogy ne csak a már ismert, rögzült, gépiesen előhívható, rutinszerűen jövő gondolatok legyenek az elménkben, hanem jól gondoljuk végig, hogy mi miért van úgy, ahogy van, és hogy vessünk fel kérdéseket, és keressünk azokra válaszokat. Tehát alapvetően gondolkodtatni akart. Ez az oka annak, hogy az Emmauszi úton is, amikor ment a két tanítvány, nem egyből megismertette magát, hogy megszüntesse a bánatukat, hanem inkább hagyta egy darabig a bánatban, a szomorúságban maradni őket, hogy aztán annál nagyobb örömben lehessen részük, és annál szilárdabb alapja lehessen ennek az örömnek. Mert hogy megismerjék, hogy a messiási proféciák most teljesültek be, és ilyen módon. Aztán máskor azért kérdezett, mert nyomatékosítani akart valamit. Tehát ráirányítani a figyelmet valamire, és hangsúlyozni akarta azt, hogy jobban bevésődjön. Vagy hát volt, amikor tényleg csak úgy felsóhajtott ilyen kérdőformában. És hosszan lehetne a sort folytatni még. Egyszer érdemes lenne akár tényleg az összes kérdést kigyűjteni. Én most két kérdésre szeretném a figyelmet ráirányítani. Két igehelyet keresünk majd meg, ahol kérdés hangzik el az részéről. Lapozzuk fel tehát most először Márk evangéliumát a 10. fejezetnél. És a 10. fejezetből olvassuk közösen az igét a 46. verstől. Így olvasom az igét. És Jerikóba érkezénk, és mikor ő és a tanítványai és a nagy sokaság Jerikóból kimentek, a Timóteus fia, a vak Bartimeus ott ült az úton koldulván. És mikor meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus, kezdett kiáltani, mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És sokan fették őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltott, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Akkor Jézus megállván mondá, hogy hívják elő. És előhívták a vakot, mondván neki, bízzál, kelj föl, hív téged! Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén Jézushoz ment. És felelvén Jézus mondanéki, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondanéki, Mester, hogy lássak! Jézus pedig mondanéki, Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követte Jézust az úton. Nyilván, akik most itt ülünk, számunkra egy ismert történet. Soha nem tudja az ember, aki az igét hirdeti, hogy azon a napon éppen kik lesznek, milyen összetételű hallgatóság lesz jelen, de azt gondolom, hogy mindnyájunk számára vannak tanulságai ennek az igének, ennek az ige szakasznak, akkor is, hogyha nem egy ismeretlen ige szakaszról van szó. Hiszen ugyanazt a Bibliát forgatjuk egy életen keresztül, és mindig vannak benne elmélyítendő gondolatok. Ugye ezt látjuk ebben az ige szakaszban tehát, hogy ott ült az út mentén egy vak ember, aki mikor meghallotta, hogy az a bizonyos názáreti Jézus, aki felül ő már hallott, nyilván hallott, mert ezért ismerhette fel, és ezért kezdett kiáltani, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Ez a Dávidnak fia, ez egyértelmű azonosítás volt a messiási proféciákban szereplő személlyel, hogy eljön majd a messiás, az Isten fia, Dávid fia, aki Isten fia is, és Dávid fia is. Az a bizonyos valaki, aki az emberiség megváltója lesz. És kezdett tehát kiáltani, hogy könyörüljön rajta. Arra most nem térnék ki hosszan, de ez is egy nem lényegtelen mozzanat, hogy sokan fedték őt az arra járók közül, hogy ne keltsen feltűnést, hogy ne zavarja itt a mestert. Ki tudja, ki milyen indítékból szólt rá, hogy hallgasson, de ő mit tett? Annál jobban kiáltott. Helytelen volt ez? Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy nem. Hogy az ő szükségletével, ha már emberi együttérzéssel, vagy segítségnyújtással nem találkozhat, akkor annál inkább és annál egyértelműbb belső kívánság mondatja vele, hogy tényleg csak az egyedüli segítség Jézustól jöhet. Annál jobban kiáll tehát, hogy könyörüljön rajta. És akkor azt olvassuk, hogy 49. versi, akkor Jézus megállván. Hát számára ez nem volt meglepő. Ő nem érték meglepetések, ő azért ment arra. Mint ahogy tudjuk, hogy volt erre számtalanszor példa, hogy egész nagy utakat egy-egy emberért tett meg. Egy-egy emberért. Egy samáriai asszony, egy kananeus asszony, és így tovább. Egy-egy emberért. De számunkra is egyébként csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy biztató, hogy nem azt látjuk nagyon sok esetben, hogy olyan nagy tömegekben lett volna fogékonyság. Az igaz, hogy volt, amikor néhányszor nagyon nagy tömeg hallgatta, de akkor is nagy tömeg vette körül, mikor a samáriai asszony gyógyítása történt. És azt mondja, hogy kicsoda érintett engem, miért? Mert meg tudta különböztetni a hit érintését a tömeg nyomakodásától. Vagyis, hogy a tömeg nem hittel érintette. Noha sokan voltak körülötte. Egy-egy ember volt, akiben őszinte vágy volt iránta. És akik nem érdekből, és nem csak valami evilági kéréssel fordultak hozzá, hanem valami többre volt vágy a szívükben. Mert ő a kettőt összekapcsolva cselekedett. És csak azok esetében történt ilyen gyógyítás, akikben ez a kettő együtt járt, akik nem csak testi gyógyulásra vágyakoztak, akikben megvolt a nyitottság, a fogékonyság arra a többre, arra a pluszra, az igazi gyógyulásra is. Tehát azt látjuk, hogy tehát Jézus nem egyből reagál, hanem hagy egy kis próbaidőt. Nem fordul rögtön felé. Ahogy a kananeus asszonynál is próbaidő volt, méghozzá nem is olyan könnyű, itt vár egy kicsit, és megy tovább Jézus. Úgy tesz, mintha menne tovább, ugye? Mert azt olvassuk, hogy akkor Jézus megállván. Tehát miután szólnak, el akarják hallgatni, ne zavard a mestert, ne kelts feltűnést, és ő annál jobban kiállt, akkor Jézus megállván mondta, hogy hívják elő. Előhívták, bízzál, kelj föl, a hív téged, ő pedig felső ruháját ledobván, felkelvén Jézushoz ment. Ugye ez is az a nagy nagy odaszánás, ami benne volt. És ezek után olyan meglepő Jézus kérdése talán. Ugye, mert mindez olyan, főleg amikor Jézus hívja őt, és ő ledobja a felső ruháját, és ilyen hittel hozzáindul, olyan meglepőnek tűnik ez a kérdés talán, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Nem egyértelmű? Mit gondolunk? Hát mi lehet egy valakinek, aki nem lát, aki vakon éli az életét? Mi lehet a legfőbb vágya, kívánsága? Próbáljuk beleképzelni magunkat az életébe. Itt most megállnék egy pillanatra, és lapozzunk a másik történetünkhöz, ami János evangéliumában található. János evangéliuma 5. fejezetében. Itt olvasom az első 6 verset. Majd még visszatérünk az előzőekhez is. Csak ezt most itt olvassuk el közösen. 5. fejezet, első 6 verse. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jukapunál egy tó, melyet héberül Betesdának neveznek, 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várván a víznek megmozdulását. És hadd tegyem hozzá, hogy ezt a rövid kis szakaszt, ezt most kihagyom, mert ez nem szerepel az eredeti szövegben. Innen folytatom. Volt egy hiedelem, hogy itt csoda történik, amikor megmozdul a víz, aki először lép a vízbe, de ezt csak hozzáfűzöm a saját szavaimmal, az meggyógyul. Ez egy babonás hiedelem volt, és ezért voltak ott azok az emberek, azoknak a sokassága, akik semmiféle emberi segítségben nem reménykedhettek a helyzetükben. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondanéki, akarsz-e meggyógyulni? Most megint megállok itt egy pillanatra. Ugye mit is látunk? Tehát tehetetlenül fekszik előtte egy ember, akik ott voltak, ugye sokan a saját lábukon tudtak oda menni, de volt, aki maga tehetetlen volt, őt nyilván a barátai vagy rokonai tudták oda eljuttatni, és azt olvassuk itt, hogy ez volt ugye a hiedelem, hogy aki először, a víz megmozdulás, akkor először lép a vízbe, az meggyógyul. Hát egy borzasztó egy helyzet lehetett. Már csak ebből is látható, hogy nem Istentől való volt ez az egész hiedelem, mert hiszen Istennél, Isten részéről elképzelhető lenne az, hogy ilyen csunkabonkák, sánták, különböző mértékben mozgássérültek, vakok és legkülönbözőbb testi nyomorúsággal küzdő emberek, mikor megmozdul a víz, akkor egymást taposva, tülekedve mennek a vízhez, és akinek a többieket hátra könyökölve, maga mögé kényszerítve sikerül először belépni, az gyógyul meg. Hát ez nagyon távol áll az isteni gyógyításoktól. És itt van egy ember, aki ott fekszik, mondhatjuk azt, hogy aki a legreménytelenebb helyzetben van. Miért? Több oka is van ennek. Immár 38 éve mozgásképtelen, és itt most a feltétele ennek a feltételezett gyógyulásnak az éppen az, hogy ki ér oda előbb. Tehát aki ebben a szánalmas és síralmas és fájdalmas szívszorító versenyfutásban, hát semmiképpen, mindenképpen esélytelen. Tehát ezt láthatjuk itt, hogy tehetetlenül feküdt előtte, és ugye két történet, most párhuzamosan olvastuk a kettőt, két kérdés, ami elhangzik Jézus részéről. Az egyik esetben azt hangzik el, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, másik esetben pedig, hogy akarsz-e meggyógyulni. Két történet, két ember, két kérdés. Mi a két történetben a közös, az azonos? Hogy mindkét esetben egyértelmű az, hogy mire van szükség. És egyértelmű az, hogy mire vágyik az illető, és Jézus mégis kérdez. Egyik esetben azt, hogy mit akarsz, másik esetben, hogy akarsz-e. És erre teszi a hangsúly. Végülis mindkét történetnél itt a hangsúly. Ezen múlik minden. Ez ezt mutatja. Erre van kihegyezve mind a két történetnek itt a csúcspontja. Erre van, hogy így mondjam, kiélezve minden. Ez mutatja, hogy ezen múlik minden. Csak ez a kérdés, ez a tisztázandó, az eldöntendő, mert Isten részéről nincs bizonytalanság. Jól mutatja ezt egy másik eset, amikor valaki részéről ez hangzik el, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Azonnal jön a válasz. Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozott az ő poklossága. És tudjuk jól azt is, hogy az evangéliumokban minden egyes gyógyítás a lelki gyógyítást példázza elsődlegesen. Ez a legfőbb értelme. A magasabb rendű és a legfőbb értelme. Ez. Isten fia, Jézus mindig összekapcsolta a kettőt. Hogy aki lelkileg is akart gyógyulni, aki tisztulni akart, aki jobb emberré akart válni, és nem csak érdekből egy bizonyos területen akart változást az életében, ami neki kellemesebb és könnyebbséget hoz, másban köszönöm szépen, én nem akarok változni, nem azok gyógyultak meg, nem ezt olvassuk. Az egy másik kérdés, hogy volt arra példa, hogy 10 gyógyultak meg, és csak egy ment vissza megköszönni, tehát még a végén is elronthatja az ember, hogyha mégiscsak az kerül az előtérbe, és ez elhomályosít mindent, és nem születik meg a szívében az igazi hála, ami ezt a belső megtisztulást hozná magával. Vagyis, hogy Isten részéről áll a szándék, az akarat, csak az ember részéről a kérdéses, hogy megvan-e a szándék és az akarat. Mind a két esetben ez a szó szerepel. Mit akarsz, akarsz-e? Csak ez a kérdés. Az ember részéről megvan-e? Mert ha igen, akkor a kettő összekapcsolódhat. Ha a kettő összekapcsolódik, akkor minden lehetséges, akkor nincs lehetetlen. Isten részéről nyitott ez a láncszem, csak belekapcsolódik-e az emberi? Ez a kérdés. Mert ez viszont feltétel. Az isteni cselekedetnek a feltétele. Enélkül Isten nem cselekszik. Ezért kérdezi, egyrészt szükséges tisztázni ezt a feltételt, hogy ez az ember számára mindennél világosabb legyen, napnál világosabb. Másrészt szükséges tudatosítani és kimondani. Sokszor veszünk észre a Bibliában olyan kijelentést és olyan leírásokat, amikor valami olyasminek a megfogalmazása, kimondása kerül sorra, ami mondhatnánk, hogy napnál világosabb. De vagy nyomatékosítja, vagy hangsúlyt helyez rá, reflektorfénybe helyezi, napnál világosabbá teszi, itt is. És mit látunk a két esetben, két hasonló, de mégsem azonos esetben? Mi a különbség? Az azonos az volt, hogy mindkét esetben napnál világosabb volt, úgy külső szemlélő számára, hogy hát miért is kell kérdezni? Hiszen annyira egyértelmű. És mégis kérdezett. Az azonos ez volt. A különbség az mi volt? Azon kívül, hogy más testi betegség, de mi volt a lényeges különbség? Az egyikük tudja, akarja, elnémíthatatlan, eltántoríthatatlan, ugye? Annyira, hogy még mikor mások rászólnak, akkor is csak mondja, kiáltja tovább. Tisztában volt vele, hogy mire van szüksége. Nagyon akarta, elnémíthatatlan és eltántoríthatatlan volt. Másikukhoz is elhangzik a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni. És mit válaszol? Igen, Uram, akarok. Nem. Ugye az emberi léleknek, lelki működésünknek vannak bizonyos törvényszerűségei. Miért történhetett talán az, hogy ő nem ezt az egyértelmű igent mondja ki, hanem erre a kérdésre azt mondja, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, akkor bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, hát nyilván valaki segítségével, más lép be előttem. Miről beszél? A kérdésre ad választ? A körülményekre, az akadályokra hivatkozik. És nem tudjuk az igében, ez így nincs leírva, de gondolhatunk arra, hogy 38 éve ott fekszik, ilyen magatehetetlenül, sok idő. Ezt tényleg mondhatjuk, ez egy fél élet. És ez könnyen fásultá teheti az embert. A reménye, tessék, csüggett. És mit akar ezzel a kérdéssel Jézus tenni? Felébreszteni a reményt, ugye a vágyat a gyógyulásra. Ezt akarja. Nem a kérdés, hogy mit akarsz, hogy akarsz-e? Tehát még hangsúlyosabban erre az egy szóra teszi a hangsúlyt, hogy akarsz-e meggyógyulni? Mert hogy ezen múlik. Ha feladtad a reményt, ha nem hiszed, ha már csak a körülményeket, az akadályokat látod, ami ettől elválaszt, akkor...
Próbáltál neki az Úr megérinteni a lelkét is?
Ezzel igen, így van. Felébreszteni benne a reményt, bizalmat, hogy szóba állva rátekint, a tekintetük összekapcsolódik, nyilván mi csak a szavakat tudjuk a Bibliából felolvasni, ami leíratott. Az arcát, a tekintetét, amit kifejezett, az leírhatatlan. Bizonyára igen, éppen a reményt, a hitet akarta benne felébreszteni, megerősíteni, előhívni. Ezzel is kifejezve azt, hogy 38 év, sok idő, igen. De akadályt jelenthet ez Jézus számára? Nem. Egyedül az idő múlásával fakuló remény, és a gyengülő akarat és a hit hiánya jelenthet akadályt. Mert ugye a kettő összekapcsolódásából, az isteni meg az emberi összekapcsolódásából születik az ember helyreállítása minden értelemben. Tehát mit akarsz, hogy cselekedjen veled, amikor megtörténik az, hogy kimondja, Mester, hogy lássak, azonnal megtörténik a változás. Akarsz-e meggyógyulni? Másút volt egy olyan, hogy kelj fel és járj, szólt a maga tehetetlennek, megtörténik azonnal. Akarsz-e meggyógyulni? Amint látja benne a felébredő reményt, a hitet, ugyanígy megtörténik ez a változás. Nem tudom, hogy nem az én telefonom volt, remélem. Ja, jó. Tehát azt a két dolgot mondta, amire vágytak, de amire képtelnek voltak. És azonnal megjött a szeme világa, és azonnal meggyógyult az ember. Azonnal, azonnal. Itt láthatjuk, hogy Istennél nem létezik az idő tényező, mint akadály. A teremtő erejű szó hatását láthatjuk, mint ahogy kezdetben is. Emlékezzünk csak vissza a teremtés leírására, hogy amikor még a föld kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett, és Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Ez valami csodálatos, ennek az egyszerűsége és a monumentalitása is, hogy nem volt, sötétség volt, ezt úgy nem is tudjuk elképzelni, az egész föld színén sötétség volt. Ja, most mi úgy felét tudjuk elképzelni, ismereteinkhez szabva, sötétség volt. És Isten legyen szava, a teremtő erejű szó világosságot hozott létre. És ilyen egyszerű a kijelentés, és lett világosság. Ilyen végtelen, egyszerű módon a teremtő erejű isteni szó vitte véghez akkor a világosság létrejöttét, és az ember esetében is. Istennek ennyi a természet világában bármit is cselekedni. Egy szavába kerül. Az ember esetében látjuk, hogy nem egy szavába került, egyik esetben sem legtöbbször, ugye? Miért? Amit hangsúlyozni szeretnék, az emberi és isteni egybe kapcsolódására van szükség. A hit, a remény felébredésére. Mindannak a belső feltételnek a létrejöttére van szükség, ami összekapcsolódhat Istennel. Hát igazából a hit, a remény. Erre van szükség. És akkor már megteheti azt. Az ember hozzájárulása, választása, döntése, akarata. Erre van szükség. Mert hogy nem gépek vagyunk. Sokkal kisebb dolog ezeknek a látszólag ilyen hatalmas, monumentális dolgoknak a megtétele Isten részéről. Legyen világosság a Földön, micsoda méretek, vagy sok minden más dolgot mondhatnánk, ami a természet világában megtörtént, és megtörténhet még, és meg is történik. És Istennél ez egy szó. Az embernél mire van szükség? Nem gépek vagyunk, nem ösztönös lények csupán, mint az állatok, hanem Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek. Itt szükség van az ember nem csak beleegyezésére, hanem hozzájárulására, választására, a döntésre és az akaratra, az akarásra. Erre szükség van. Enélkül Isten nem cselekszik. Ézsaiás könyve 55. fejezetében a 11. vers így hangzik. Ugye ez a célja Istennek, hogy az emberben is megtörténhessen az, ami a természetben egy csapásra végbe megy, hogy az én beszédem, mely számból kimegy, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Csak az emberi rész a kérdéses. Csak az emberi rész, hogy megvan-e az emberi feltétel. Mert hogy Isten minden parancsa egyben képesítés. Akarom, tisztulj meg, kelj fel és járj, láss, vedd fel a nyoszójádat, mit akarsz, akarod-e, hogy akarsz-e meggyógyulni. Emlékezzünk arra az igére, ahol ilyen nagyon világosan mondja meg a feltételt, hogy ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek, ha hiheted azt. Minden, a mindenben, minden benne van. Egy nagyon rövid kis tőmondatot szeretnék idézni Ellen White-tól, amit így hangzik. Az lehetetlen, amit nem akarsz. Belegondolunk ebbe, hogy ez micsoda hallatlan távlatokat nyit. Ha Isten akarata valami, akkor már csak egy feltétele van. Azt mondja, az lehetetlen, amit nem akarsz. De milyen csodálatos, hogy még erre nézve is van segítség. Mert emlékezzünk arra az imádság, arra a kérésre, nem is imádság volt, hanem szemtől szembe beszéd, amikor az a bizonyos apa, aki a fia gyógyulását kérte, mit mondott? Fölismerve, hogy az ő hitén, akaratán, igazi odaszánásán múlik a fia épsége, egészsége. Akkor mit mondott, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Tehát azt érezte, hogy az ő hite az nagyon fogyatékos, töredékes, de azt hiszi, hogy ő segíthet. Hiszi, hogy Isten fia, Jézus segíthet ebben is. És ez elég volt. Nem várt többet Jézus tőle, újabb akadályt vagy feltételt nem állított, csak azt, hogy az ő segítségéről, annak a bizonyos voltáról meggyőződjön. Abba vetett hite legyen. És erre megtörtént ugye a gyógyítás. Vagyis, hogyha felismerjük, felfedezzük magunkban azt, hogy az ő gyógyító, helyreállító ő cselekvésének az egyetlen létező akadálya az bennünk van, az élő hit megléte vagy töredékessége, akkor értsük meg, hogy ebben is segíthet. Még ebben is. Nem csak a bölcsességre vonatkozik, hogy akinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, mert ő szemrehányás nélkül adja és megadatik néki, a hitre is. A hitre nézve is igaz ez. Hogy aki úgy érzi, hogy úgy nincs eltelve magától, nincs nagy véleménye magáról, az ő hitéről, hogy hegyeket mozgató hite lenne, akkor azt mondja, kérje Istentől. Mert hogy ő ebben is segít. Értsük meg, hogy ezzel is mehetünk hozzá, ebben is segít. Ez sem lehet akadály. Mire van szükség ehhez? Egy kicsit magunkba nézni, és felismerni és elismerni a hiányosságunkat. És még arra nézve is, mint láthatjuk a második történetben, a guta ütött történetében, arra nézve is lehet reménységünk, hogyha az a gondolat merülne föl bennünk, ismerve magunkat, akik most azért itt ülünk, és itt állunk, egyikünk sem egy-két, tehát már hogy így mondjam, van múltunk a hitben járás útján. Éppen ezért fölmerülhet bennünk nem erősítőleg, hanem talán csüggesztőleg a gondolat, hogy ahogy az ige mondja másút, hogy régóta így vagyunk, megtartatunk-e. Szóval, ha belénk vésődtek bizonyos vonások, tulajdonságok, az ismétlés, a gyakori ismétlés által a lényünk, személyiségünk, jellemünk részévé vált. Ugye a jellemünk része az, ami jellemző ránk. Ugye a szó is nagyon világosan mutatja, hogy ismerjük ezeket. Jó esetben nem csak egymásról, hanem magunkról is. Mi jellemző ránk. Akkor megjelenhet egy csüggesztő gondolat, hogy régóta így vagyunk, megtartatunk-e? És erre nézve is reménység a Bartimeus története. Gyermekkora óta így volt. A gutaütött története, 38 éve. Az idő nem akadály. Csak a mi tudatunkban, a fejünkben lehet akadály. Ott viszont igen. Mi lehet az igazi akadály? Azt mondhatjuk, hogy csak az lehetetlen, amit nem akarsz. Sem a körülmények, sem a gyenge hit, sem az idő nem akadály. Csak az lehetetlen, amit nem akarsz. Tehát erre a kérdésre, hogy mit akarsz, ha cselekedjem? Ha most lenne egy ilyen lehetőségünk, hogy Isten fölteszi ezt a kérdést személyesen hozzánk intézve, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem? Kérj, amit akarsz. Akkor mi jelenne meg bennünk? Egy kérés, több kérés. Milyen sorrendben? Mi az, ami úgy először feltolulna ugye, az ajkunkra, a gondolatainkban megjelenne? Nem kell most kimondani semmit, ezen érdemes gondolkodni, mert kiveszem ebből a mondatból, ebből a kérdésből a ha szót, hogy mi lenne, ha hozzánk intézni ezt a kérdést. Jézus, mert hozzánk intézi. Nincs ha. Hanem ezek a kérdések nekünk szólnak. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Akarsz-e meggyógyulni? 5, 10, 20, 25, 30, 38 év, akárhány év után igazán meggyógyulni. Lehet, hogy már magunk mögött hagytunk rossz szokásokat, negatív vonásokat, és így tovább, és már nem ott tartunk, mint a hit útja kezdetén, de ott tartunk-e vajon, ahol Isten szeretne látni bennünket? Ott tartunk-e vajon, hogy mit szeretne? Oltalma alá helyezni az előttünk álló időre. Ez most ennek az ideje. Vizsgál, keresi, alkalmakat ad, hogy eljussunk abba az állapotba, abba a lelki állapotba, hogy végérvényesen oltalma alá helyezhessen bennünket. Ugye nap mint nap jönnek a bizonyos hírek, amiket hallunk, hogy itt tört, ez történt, az történt, egy több tízezres egész város leégett, hallunk erre vonatkozóan. Tehát katasztrófák, háborúk, és így tovább. Nem szeretném ezeket most sorolni, nem ez a mai célom, és ezek csak fokozódni fognak, nem megszűnni. Nyilván hullámzó jelleggel is a világnak nem minden pontján minden negatív esemény, de hol itt, hol ott üti fel a fejét, amire fölkapjuk mi is a fejünket, és hát jó esetben azért érint, megráz bennünket, és együttérzést vált ki az ott lakók iránt. De azt olvassuk, hogy ezek szaporodni fognak az egész földre globálisan jellemzővé válni. És Isten nem akar bennünket kiszolgáltatottan hagyni ilyen események közepette, hanem oltalma alá helyezni. A végső válságra, amire nézve azt olvassuk az igében, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni. Akkor erre hozzánk szóló kérdésre, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem? Akarsz-e meggyógyulni? Akkor vajon minek kell bennünk megszületni? Milyen kívánságnak, vágynak? Nem mondom ki, mindannyian gondoljuk végig, hogy mi az a legfőbb dolog, amire vágyakoznunk kell. Meg kell születnie bennünk annak az eltökélt vágynak, hogy mindenen keresztül, mint ahogy a vak Bartimeus, hogy nem létezhet akadály, ami ettől engem elválaszt. Akár mi is volt eddig, ki kell vívnunk azt a végső győzelmet, ami nyomán Isten magáinak fogad, elfogadhat bennünket, és azt a különleges dolgot megteheti, hogy elpecsétel. Oltalma alá helyez. És onnantól kezdve viszont érvényes, amit az igében olvasunk, hogy kenyerét megkapja, vize el nem fogy, elesnek mellőled, ezren jobb kezed felől, tízezren hozzád, nem is közelít. Ez különleges esemény egy végső válságban, összföldi méretű válságban, hát elképzelhetetlenül hatalmas érték. A megmaradásunk egyetlen feltétele. Akkor azt hiszem, hogy tényleg arra kell törekednünk, hogy ne létezzen olyan visszahúzó erő, csüggedés, bármi, ami ettől bennünket elválaszt, ami az akaratunkat megtörné, ami a hitetlenséget erősítené bennünk, hogy ó, hát én nem tudok, lehet, hogy ő neki sikerül, nekem nem. Föl sem merülhetnek bennünk ezek a gondolatok. És nem is szabad a kudarcra gondolnunk, mert embereknél ugyanez lehetetlen, de Istennél és Istennel együtt minden lehetséges. Csak az lehetetlen, amit nem akarsz. Amit meg kell értenünk, ezt Ellen White-tól idézem ismét, az a döntés, az akarat igazi szerepe, ereje és jelentősége az életünkben. A döntés és akarat, de elsősorban a döntés. Mert már az akarathoz is, arról is azt olvassuk, hogy Isten az, aki munkálja mind az akarást, mind a véghez vitelt az életünkben. Vagyis a választás, a döntés erre vagy arra, ez a miénk. Ez teljes mértékben a miénk. Az akaráshoz már kérhetünk és kapunk is Istentől segítséget, ami képessé tesz bennünket arra, hogy mindez megvalósuljon. Tehát az akarat erő és az akarás nagyon is fontos dolog az életben. Ha most itt kisgyerekes szülők ülnének, akkor erre is kitérnék egy kicsit, de most, minthogy ez nem így van, erről most hosszabban nem szólnék, hogy mennyire fontos a gyermek nevelésben az, hogy nem megtörni, nem is manipulálni a gyermekek, a kisgyerekek akaratát, hanem elvezetni a jó felismerésére, és felébreszteni benne a jó vágyát, hogy vágyjon a jóra, ő maga is akarja a jót. Nem rákényszeríteni, még ha ez hosszabb ideig tart is. Sokszor ez szülőnek is fárasztóbb, több energiát igényel, esetleg hosszabb idő után jön meg csak a gyümölcse, de soha a kényszer az nem vezet jóra, az csak pusztít és az emberi mi voltát roncsolja egy embernek, hogyha trükkel, ügyes fondorlattal, fifikával próbálja rávenni valamire, vagy nyílt erőszakkal egy szülő, vagy akár nagyszülő. Bár azt gondolom, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy nagyszülők részéről ritkábban van erre példa. Tehát a rávezetés, a késztetés, a megértetés, hogy értse fel is, merje, hogy ez neki miért jó. Ennek van igazi hatása, mert akkor ő belülről tudja választani, akarni a jót, felismerni be azt is, már egészen kisgyerekkorban azt is egy idő után felismerik a gyerekek, hogy miért jó, amit szeretne szülő, nagyszülő elérni nála, és felismeri, hogy megvan benne egy ezzel szembeni rugódozás ennek ellenére. És ilyen finoman rá lehet vezetni, hogy de hogyha te felismerted, hogy az a jó, akkor erre a felismerésre kell hallgatni. És meglátod, hogy csak addig van nehézség, amíg ezt a döntést meg nem hozod. Sokkal könnyebb aztán már cselekedni, hogyha választod a jó. De most tegyük is ezt a kérdést félre, mert hogy most itt nem ülnek tömött sorokban kisgyerekes szülők. Visszatérve tehát késztetni a jóra és a szabad akarat tiszteletben tartásával. Ugye felnőttek között, felnőtt emberek részéről már más a helyzet, de egy felnőtt közösségben és felnőtt családtagok esetében is ennek van értelme, jelentősége, és ez a gyümölcsöző hosszabb távon. Tehát késztetni a jóra, de a szabad akarat teljes tiszteletben tartásával. Emlékezzünk arra az igére, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Sosem felejtem el, most ezt is csak úgy zárójelben teszem hozzá, hogy amikor én életemben először önszántamból mentem el egy Isten tiszteleti helyre, az egy bibliatábor volt konkrétan, akkor addig csak néha-néha mentem el anyukám hívására templomba, majd később már oda sem mentem, mert akkor úgy gondoltam, hogy én ezzel nem tudok jelenleg azonosulni. És amikor egy meghívás érkezett egy bibliatáborba, akkor először úgy gondoltam, hogy ó, ezzel a kérdéssel én már leszámoltam. És ami a döntő dolog volt, hogy mégis elmentem, az az volt, hogy de anyukámat hányszor szomorítottam meg azzal, hogy nem kényszerített ő, és nem akarta erőltetni, hogy menjek a templomba, csak megkérdezte. És aztán rám hagyta, rám bízta. És most örömöt szeretnék neki szerezni. Tehát az, hogy nem kényszerített, nem erőltetett, ennek jóval később, de meglett a gyümölcse egy döntő helyzetben. Onnantól kezdve viszont lehetetlen volt számomra, hogy ne menjek, onnantól kezdve minden ilyen alkalomra. Tehát egy döntő áttörés jelentett nekem az a bizonyos, azon az alkalmon való részvétel. Tehát visszatérve az alaptémánkhoz, alapgondolatainkhoz, nagyon fontos, hogy így úgy bánjunk mi is egymással, ahogy Isten bánik velünk. Ő pedig a vágyat szeretne bennünk felébreszteni, késztetéseket ad, de nem kényszerít. Tőlünk várja azt, hogy egybe kapcsolódva az ő akaratával akarjuk mi is a jót. Egy példát még hadd említsek meg azzal kapcsolatban, hogy egy nagyon régi korból való példát, amikor szintén azt láthatjuk, hogy egy egészen más élethelyzetben ugyan, de Isten teljes mértékben tiszteletben tartotta valakinek a szabad akaratát. Ez pozitív és negatív értelemben is érvényes és igaz. Amikor megkérdezték, ugye Izsáknak akartak feleséget vinni, és minden egyes esemény azt mutatta, hogy Istentől való volt az az út, az a találkozás, amikor Rebekával a kútnál találkoztak. Minden egyes mozdulat arra utalt, hogy ez Istentől van. És mégis megkérdezték, akarsz-e elmenni? És megvárták a választát, és ő pedig azt mondta, hogy akarok. Abban a korban, ahol ez nem volt általános. És egy másik, egy negatív példa, amikor Jézus hívta a gazdag ifjút. Ugye? És ő bár szeretett volna, bár vágyott, ő futamodott oda a mesterhez, de amikor azzal szembesült, hogy ez bizonyos dolgokról való lemondással is együtt jár, akkor megszomorodván, de elment. És nem ragadta meg a ruháját, a karját Jézus, hogy ember, mit teszel, önmagad ellen döntöttél, hanem hagyta elmenni. Nagyon fájó és nehéz egy ilyen esetet, egy ilyen helyzetet megélni és látni. Hát sok-sok ilyen helyzet volt Emiatt is volt fájdalmak férfia. Jézus, nem csak a végső szenvedések miatt. És most szeretnék egy rövid néhány sort olvasni a Krisztushoz vezető lépések című könyvünkből, az Odaszánás című fejezetből. Így szól hozzánk Isten ígérete. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Egészen át kell adnunk szívünket Istennek. Másként nem munkálhat bennünk olyan változást, amely által visszaalakíthat minket saját képmására. Isten arra vágyakozik, hogy meggyógyítson és szabaddá tegyen bennünket. Az összes evangéliumi gyógyítás végül is ezt példázza, ezt a teljes belső maradéktalan helyreállítást. Tehát, hogy erre vágyik, hogy meggyógyítson és szabaddá tegyen bennünket. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Tehát szabaddá tegyen bennünket. Ez azonban teljes átformálást kíván, egész lényünk megújulása szükséges hozzá. Ennél fogva teljesen át kell adnunk magunkat Istennek ahhoz, hogy elvégezhesse bennünk ezt a munkát. Az én elleni harc a legnagyobb csata, amelyet valaha is vívhatunk. Átadni énünket, alárendelni mindent Isten akaratának, küzdelembe kerül. De szükséges, hogy a lélek engedelmeskedjék Istennek, mielőtt szentségben megújulhatna. Isten kormányzata nem vak engedelmességen és oktalan korlátozásokon alapszik, noha Sátán így próbálja feltüntetni. Ellenkezőleg az értelem és a lelkiismeret egyetértésére épül. No, gyertek, törvénykezzünk, ennek a pontos fordítása, és itt így is hangzik, no, gyertek, vitassuk meg együtt. Milyen különleges, ugye? Ez Isten terve. Nem is, Isten nem kényszeríti ránk akaratát, nem is fogadhatja el a hódolatot, amely nem önkéntes, és nem értelmes meggyőződésből fakad. A kikényszerített engedelmesség akadályozná az értelem és a jellem fejlődését. Automatává alacsonyítaná bennünket. Ugye milyen fontos, hasznos és tanulságos mondatok ezek? Még néhány gondolat. Mert ugye a nagy kérdés az újból és újból az, hogy de hogyan rendeljük alá magunkat és akaratunkat Istennek? Azt mondja, így olvasom tovább, kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge, kételyek fogságában vergődsz, bűnös életed szokásai pedig hatalmukban tartanak. Nem kell itt most olyan égre kiáltó szörnyű bűnökre gondolni, mert lehet sok minden ilyen bűnös szokás. Lehet a mulasztás, a restség, a halogatás. Ugye mind olyan dolgot mondom, amik nem olyan látványos, mint aki dükitörésre hajlamos például, de ezek is teljességgel megkötözöttjévé tehetik az embert. Tehát hatalmában tarthatja az embert. Ígéreteid és elhatározásaid olyanok, mint a tengerparti homok. Ez fájdalmas tény. Ha már szembesültünk valaha az életünkben azzal, hogy valamit a legjobb szándékunk szerint elhatároztunk, és aztán nem úgy történt, nem úgy tettük, pedig akartuk volna, szerettük volna, inkább így mondom, és mégsem. Így olvasom a továbbiakat. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek. Tőlünk függ, hogy miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet, nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt szolgáld. Tehát nem tudjuk megváltoztatni, de tudunk választani, hogy őt szolgáljuk. És utolsó rövid bekezdés. teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett való. Felülről fogsz erőt nyerni az áldatossághoz, és így az Istennek való szüntelen átadás révén képes leszel új életet élni. Hit által fogsz élni. Én tényleg azt kívánom mindannyiunk számára, bármennyi időn keresztül is. Esetleg próbálkoztunk, és nem sikerült, nem minden úgy történt, ahogy gondoltuk, és ha azt ismerjük fel az életünkre visszatekintve, és a saját lényünket vizsgálva, hogy szükség van még változásra, akkor ne csüggedjünk. Akkor se, ha úgy érezzük, hogy nincs erő bennünk. Ezt az igét is idézzük az emlékezetünkbe, hogy kívánjátok az Urat és az ő erejét. Mit akarsz, hogy cselekedjen? Mit kívánsz? Mi a kívánságod? Ezt vagy azt, változzon meg valami. Te kívánsz magadnak nagyokat? Mondja. Én az egész világon egy végső drámai esemény sorozat előtt állunk. Te kívánsz magadnak nagyokat? Ne kívánj. Mit ígér Isten? Hogy a lelkedet zsákmányul adom néked, vagyis, hogy egyedül a mi lényünket, erkölcsi lényünket, ő megőrzi. Valahova mész, vagyis bárhova mész, bármi is történik. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, ezt kívánom mindannyiunk számára, és hogy ennek az összes pozitív következménye az életünkben megvalósulhasson. Amen.